Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt bent a stúdióban Ikvai Szabó Imre Budapest főpolgármester helyettese, kint BKV sztrájk és smogriadó közeli helyzet van. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Folyamatosan tárgyalnak déltől, ha jól tudom, mai naptól. Hol tartanak most, ön mit tud?
Folytatólagos tárgyalásokat kértek és javasoltak a szakszervezetek, a BKV menedzsment természetesen ezt tartja, talán harmadszor fognak épp a műsoridő alatt a mai napon találkozni a felek. Én úgy érzékelem, hogy van egy megállapodásos kényszer, hiszen talán kiderült mindenki számára, meg a hallgatók számára is esetleg, hogy a BKV menedzsment eléggé be van szorítva, itt a megállapodási lehetőségei szűkösek. Szerintem a megoldást keresik most.
Szakszervezetek nincsenek beszorítva?
Felteszem, ők is, de én, nekem ebben nagyon sok kompetenciám nincs. Talán gyorsan előre szaladtak ők a minden változatlanul maradjon kérésével, amit a BKV menedzsment tudott ajánlani, elég gyorsan kellett kidolgozzák, hiszen az utolsó percig, december 23-áig mozdulatlannak látszott a kormány, és 23-án sikerült megegyezni a finanszírozási keretekről. Így a BKV menedzsmentje számára ez egy adottság, neki tudja támasztani a hátát, és neki kell támasztani a hátát ennek a megállapodásnak. Nem vagyunk abban a helyzetben ugyanis, hogy felrúgjuk, hiszen könnyen elő lehet állítani megint egy 2003-as helyzetet.
Szakszervezetek azt mondják, hogy a kormány, főváros kormány BKV megállapodásban nincs benne az, hogy a jóléti juttatásokat kéne lefaragni, hogy ez legyen a megtakarítás egyik forrása. Ezért kérték, hogy vigyék be a megállapodást, meg az üzleti tervet, meg egy 15 évre vonatkozó stratégiát is. Benne van ez a kitétel a kormány főváros megállapodásban?
2.1.5-ös szakaszában véletlenül itt van nála.
Hogy szól ez meg?
Letölthető az internetről mindenki számára abban a pillanatban, ahogy ez 23-án aláírása került, mind a három fél részéről úgy intézkedtünk, hogy kerüljön teljes egészében nyilvánosságra, nagyon helyesen. A BKV, ha erről beszélünk most egy picit, akkor beszéljünk erről. Mikor egy pokolia nehéz üzleti helyzetben lévő cég, évi 130 milliárd körüli finanszírozási igényel ezen a volumenen, ezen a szolgáltatási volumenen, amivel úgy tűnik, hogy a közvélemény, a szakmai vélemény és a politika egyaránt lehorgonyzott, emlékeztetek a másfél évvel ezelőtti úgynevezett paraméterkönyv csatára, jottányit nem lehetett itt ezen mozdítani, tehát oda le van horgonyozva a rendszer. Ez ennyibe kerül. Ehhez nagyon sokan, akik ebből a bónuszból részesednek, nem fizetnek, így tehát újra kellett gondolni, máron két éve tárgyalunk erről, hogy hogyan lehet előre menni. Egy 15 éves üzleti terv készült, 2020-ig vannak pontos előre számítások. Ebben egy másik kérdés is rögzítve van, nevezetesen, hogy a BKV 2010. évi adósság, pénzügyi adósság állománya nem nőhet egy fillérre sem. Ez egy nagyon-nagyon rigorózus feltétel. Eközben rögzítése került, hogy ki mit kell betegyen a BKV-ba. A fővárosi önkormányzat vállalta, hogy működési ágon támogatja a BKV-t többletpénzzel. Ez egy nagyon-nagyon komoly érvágás, hiszen a főváros működésének a határáig viszi el a büdzsét, de vállaltuk. 5 milliárd pluszt adunk a 10 milliárd mellé 2010-ben, és 10 milliárdot a jövő évtől. Az állam ugyanígy vállalt egy 10-10 milliárdos többlettámogatást, ezen felül vállalta, hogy az év második felétől egy mintegy 7,4 milliárdos többletet nyújt, és vállalta azt, hogy a BKV októberben lejáró és a piaci eszközökkel megújíthatatlan hiteléhez egy 5 milliárdos MFB támogatású hitelt ad. Mintegy 24 milliárd forintról van szó az állam részéről, 10 plusz 5, 15 milliárd forintról van szó a főváros részéről. Ez a pénz azt tudja, hogy a BKV 2010 év végéig változatlan volumennel működik, és egy olyan modellre áll át, ahol a belső adósság, amely nagyon nagy baj, és teljesen helyén való ezt szóba hozni, hogy rossz a műszaki állapot, 2011-ig 18,5 milliárd forintnyi, aztán pedig 20 milliárd forintnyi éves saját elhatározású beruházást hajtott végre. Ez a keret megállapodás. Ezek az úgynevezett horgonyok, pénzügyi rögzítések a BKV-tól, az utastól, a fővárostól és az államtól. Egy, hogy tetszik, egy társadalmi szerződés keretén belül követel meg dolgokat. A fővárosi közgyűlés decemberi ülésén a tarifa oldalra lesz meglépte. Az állam, a főváros ezt aláírt, ezt a megállapodást, ebből szerződés akkor lesz, ha a közgyűlés elfogadja. És sajnos a BKV-nak is lépnie kell, belső forrásait kell mozgósítania úgy, hogy a 2010. évi üzletévben ennek már releváns hatása legyen. Hát persze lehet mondani, hogy ezt a BKV tegye más, hogy kapacitás csökkentéssel tudja logikailag, erre sem szakmai, sem politikai lehetősége nincs. Tudná a BKV elbocsátásokkal? Ekkora volumenű elbocsátást szerintem, a jelenlegi tudásom szerint már nem tud a BKV. Egy kisebb személyi mozgást tud, de egy akkorát nem tud. Mi maradt tehát? Olyan munkabéke megállapodást kell kötnie, hogy a kecske is jól lakik, a káposzta is megmarad, és eközben él azzal a lehetőséggel, mivel önnek is, nekem is, a személyi jövedelem adó szabályok változása miatt megváltoznak a körülményeink, de főleg megváltoznak a 160-180 ezer forint átlag jövedelmű dolgozók esetében, hogy ott tulajdonképpen a zéró növekedés is 5-7 százalékos nominális javulás.
Hadd menjünk sorjába, hogy mindenki megértse, én legfőképpen. Tehát azt mondja, hogy az állam önkormányzat Budapest megállapodásból egyszerűen levezethető, hogy a BKV dolgozóinak nem lehet többet adni, azt a követelést, amit ők megfogalmaztak, az semmiképpen nem.
Ez egész levezethető? Pontosan levezethető ebből. Olyannyira, hogy a megállapodás mögött lévő üzleti terv, amit egyébként a szakszeretek azt gondolom, hogy értenek és kérnek, ez egyértelműen mutatja.
Ezt már a kérték, ha a híreket én jól olvasom, hogy már a BKV menedzsmentje vigye be erre a tárgyalásra ott ezt az üzleti tervet. Ott van, tehát ezt most tanulmányozzák.
Semmi akadálya nincsen, ebből egyértelműen levezethető. Olyan nincs logikailag, hogy minden változik, de ez meg változatlan alatt. Hozzáteszem, egy gazdasági válság közepette tulajdonképpen reálbérjavulást.
Tehát most azon múlik a megállapodás, hogy a szakszervezetek ezt a levezetést, amit a BKV menedzsment bevitt, korrektnek tartják-e, megértik-e, és nekik is ugyanaz jön ki a papíron. Bár
akkor estére megállapodnának.
Nem ezen múlik akkor?
Nézze, én azt gondolom, hogy nagyon óvatosan kell nyilatkoznunk fővárosi embereknek ebben az ügyben, mert felelősségünk más. Ez egy munkajogi vita, ami mögött van egy tulajdonosi felelősség. Mi addig tudunk elmenni, amíg ez tart. BKV menedzsmentjében bízva az ő felhatalmazásuk arra szól, hogy ennek a pénzügyi tervnek a keretein belül állapodjanak meg, hogy ennek mik a részletei. Az természetesen szabad tárgyalások témája.
Mekkora a BKV mozgástere?
Nem túl nagy. Ahogy a dolog kinéz, egy tulajdonképpen nézzük meg azt, hogy ez hogy néz ki bérben, vagy valami. A BKV-nak az úgynevezett kollektív szerződése, ami tipikusan a béren kívüli juttatásokat tartalmazza, magyarán mit kapnak a dolgozók havonta, évente valamilyen rendszerben, azon kívül, ami a fizetésük, ez nagyon-nagyon nagy csomagból áll, és 2004-ben úgy lett megkötve, hogy sajnos a 2003-as konszolidációt ezt fel is zabálta, hogy ezt a csúnya határozott szót használja.
Ugye a konszolidáció az volt, hogy az állam akkor nullára hozta nagyjából a BKV-t.
Így van. Mind azután, hogy ugye másfél évtizedig nem volt támogatása, akkor egy igen határozott lépéssel konszolidálták a BKV adósságot. Ezt az adósságot a társaság simán újra termelte, aminek a legnagyobb tétele sajnos ez volt. Bár mondhatnám, hogy mondjuk nagyon sok buszt vettek, és ez okozta ezt, nem mondhatom. Egyértelmű tény, hogy a BKV bérköltségei az elmúlt 5-6 évben radikálisan nőttek. Most jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy több mint 61 milliárd forintról beszélünk évente, ami bér és bérköltségek, miközben az utasok 51-52 milliárdot hoznak, tehát a tarifa bevételek még csak a béreket sem fedezik.
Itt is meg kell állnunk egy pillanatra, hogy lehetett úgy újra kötni a kollektív szerződést a konszolidáció után, hogy látható volt, hogy ezt fel fogja zabálni?
Tökéletesen igaza van, azt gondolom, hogy ez az ősbűn.
Ki ez?
Ez az ősbűn. Nézze, én azt gondolom, hogy abban a hangulatban és abban a szituációban, amikor mindenki tudta, BKV-ből és BKV-n kívül, hogy most itt van egy pénzügyileg konszolidált helyzet, nem tudott senki ellenállni ennek a kísértésnek, hogy a szakszervezetek részéről ezt megkívánja, a menedzsment pedig nem tudott ellenállni annak, hogy ezt meg ne adja. Hiba volt. 2003-ban történt a konszolidáció, és 2004-es a megállapodás, ami most lejárt, azért járt le, mert eddig szólt. Ez egy határozott idejű megállapodás volt. Ez évente már az utolsó esztendőben mintegy 8 milliárd forintnyi költséget jelentett a BKV-nak, amiből ő neki hát elég jócskán le kell faragnia. Nem volt irányszám, tehát tisztesség ne essék, nem fillére működik ez a dolog. Olyannyira nem, hogy a vezérigazgató, hogy oldja a feszültséget, és közelebb vigye a megállapodáshoz, két nappal ezelőtt tulajdonképpen szakszeretek legkeményebb követelésére is tett egy javaslatot, az úgynevezett 3-3%-os egészség és nyugdíj kiegészítő pénztári befizetések ügyében azt a hiányzó 2-2%-ot eredményjavulásra beígérte, bevállalta.
Tehát, ha javul a BKV eredménye,
akkor... Ha javul a BKV eredménye, ez önmagában 1,6 milliárd, csak hogy a hallgatókkal érzékeltessük a nagyságrendet. Azt mondta Kocsis úr, egyébként helyesen és szakszerűen, hogy kérem, a KSZ-ben, a kollektív szerződésben ezt nem tudom vállalni, mert nem látom most január, vagy mi lesz március-áprilisban, de a bértárgyalások keretein belül garantálom önöknek, hogy ezt a hiányzó pénzt így megadom. Ez egy nagyon komoly lélektani lehetőség lett volna arra, hogy a felek megállapodjanak, sajnos ez elmaradt. Praktikusan én azt tudom mondani, mint belső-külső szemlélője és nyomon követője és felelőse az ügynek, hogy tulajdonképpen tartalmilag a szakszeretek ezzel célt értek.
A másik érv, amit az imént mondott, és amit a vezérigazgató is mond, hogy a személyi jövedelemadó szabályok változása az előnyösebb helyzetbe hozza a BKV dolgozóknak azt a részét, akik beleesnek ebbe az ott megjelölt sávhatárba. Fair dolog azzal érvelni egy munkaügyi vitában, hogy egyébként a nem a BKV érdekörében hozott szabályok változtak?
Fair dolog azzal érvelni, hogy egy társaságot ki lehet ragadni a gazdasági realitások környezetéből. Persze ez nem az udvariatlan dolog kérdése válaszolni, de hát, hogy mondjuk a hallgatóknak meg kéne szavazniuk azt, teszem fel, hogy kényszerítsük-e a BKV menedzsmentet, hogy ismétlődjön meg a 2003-2004-es hiba, azaz vállalja túl magát és adósítsa tovább a céget, akkor vajon hányan mondanak azt, hogy persze tegye meg?
Hallgatók valószínűleg 100%-a azt mondanám, mert emlékszik még arra, hogy az állam egyébként szokta konszolidálni a BKV-t.
Ez egy nem felelős gondolkodás. Az én mai helyzetem egyértelmű az, és a felelősség is abban van, hogy ez ne forduljon elő a BKV menedzsmenten, és ezt számon kérik. Hát ilyen nincs. Egy gazdasági válság van. Hogy példát mondjak. A fővárosi közműcégeknél általában és általánosan 0%-os béremelés lesz. A főpolgármesteri hivatalban az elmúlt esztendőben mint egy 7%-os reálbércsökkenés volt.
De érdemes velük összehasonlítani, egyedül a BKV sztrájk képes Budapesten. Vizet nem szokás elzárni.
Kétségtelen tény, de hát az se szokás, hogy az ember egy számolási realitást felülír. Ez sajnos egy kicsit voluntarizmus, tehát azt gondolom, hogy az irány jó, amiben most elmentek a szakszeretek, ők utána akarnak nézni, ennek helyes nézenek utána. Sajnos, amikor két évvel ezelőtt ugyanez az intenzitás megvolt a szakszeretek részéről, csak éppen szerintem helyesen a BKV stratégiát kérték, miután ez megtörtént, és kiderült, hogy persze van pénz a rendszerben, akkor mindjárt egy szociális követelési változat. Az összehasonlítás, hogy helyesen nem tudom, ezt nem nekem kell dönteni, de hogy morálisan rendben van, azt gondolom, hogy igen, mert egyik közműcég meg a másik közműcég ugyanolyan fontos, tehát én nem tudok a szemétszállítás és a közlekedés között ilyen arányt vinni, mindegyik elengedhetetlen része a városi civilizációnak, és mind a kettő tönkreteszi a várost. Gondoljunk az ismert dél-olasz szituációra, de ez nem igazságos dolog, csak éppen ebben a riportban erről kell beszélni.
Még egy kérdésem volna itt az önismerete. Ugye nem tudjuk, hogy meg fognak állapodni itt 7:30 környékén, vagy bármikor a következő napokban.
Én is várom, fogunk még beszélni a menedzsmenttel ma.
Ha megállapodnak, akkor az a 15 éves üzleti terv, amit most a szakszervezetek kértek, igen, az még egyszer nem fogja jövőre azután előállítani ugyanezt a helyzetet?
Az egy szakmai kérdés, és szakmai felelősség kérdése. Mit látok én ma, és mi vélelmezhető a jövőre? Ennek a megállapodásnak azért van egy makrogazdasági lényege. A BKV-nak valójában van egy 90 milliárdos pénzügyi adóssága, ez hitelekből és más pénzügyi tartozásokból áll össze. Nagyon fontos kérdés, és a kormánnyal való szakmai egyeztetésben felmerült most csúnya műszóval, hogy egy bizonyos eljárásban növeli az államháztartási hiányt ez a dolog, vagy sem. Illetőleg mi a helyesebb nemzetgazdasági mértékben, hát azért messziről fogadjuk el, hogy 90 milliárd irtózatosan sok pénz, hogy ez a megállapodás azt védi ki, hogy konszolidálni kelljen a társaságot, tudni, hogy ezzel a felzárkózó finanszírozással, átszervezéssel, közös megrendelő szervezet létrehozásával, a BKV belső struktúrának megváltoztatásával és így tovább, tartható ez a terv. Szakmailag ez biztos. Én azt nem látom előre, hogy történik-e majd a jövőben valamilyen botlás, ami elgyengíti úgy a menedzsmentet vagy a városvezetést. Én azt gondolom, hogy most nekünk nem lehet elbotolni.
A másik kérdés, ami valószínűleg sokakat érdekel, hogy nagyon büdös van most Budapesten.
Úgy van.
A meteorológia azt mondja, hogy smog. Büdös is marad jó néhány napig. Sztrájk alatt is elrendelik a smogriadót közlekedési korlátozással, vagy sztrájk alatt nem?
Hát nagyon nehéz kérdést tett fel nekem, és igazából mi is bizonytalanok vagyunk, mert két igazság néz ki egyszerre. A sztrájk törvény azt mondja, hogy ez egy 89-es nagyon komoly jogszabály, és ezt tiszteletbe kell tartani, hogy nincs helye a sztrájknak, ha az az életet, az egészséget, a testi épséget vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetni, stb. A levegő tisztasággal és a minőséggel kapcsolatos jogi szabályozás pedig megmondja világosan, hogy milyen mérési adatok, milyen exakt tények birtokában hány napig fennálló, milyen környezeti állapot, hány mérési ponton mért érték az, amikor egy úgynevezett tájékoztatás és egy még súlyosabb riasztási fokozatot el kell rendelni. Világsztenderd, hogy ilyenkor a kibocsátást kell csökkenteni, teljesen mindegy, hogy ez hol keletkezik. Sajnos Budapesten már megtapasztaltuk ezt, hogy itt az erőművi korlátozástól kezdve forgalom korlátozásig mind egyszerre van jelen. Az egyik legnagyobb tétel az egyéni közlekedés az autó. Erre a jogszabály egyértelmű előírást tartalmaz, páros napokon a páros, páratlan napokon a páratlan. Most a sztrájk idején, jelzem egyébként, hogy leakalapul a budapestiek előtt, úgy szerveződik újjá a városi élet, hogy mintegy 30%-kal több az autó, ahogy mi tapasztaljuk, korábban indulnak el az emberek a munkába, működik a telekocsi rendszer, kiváló fiatalok már webes felületet is szerveztek.
Értem a jogi dilemmát, de lényeg, mi a döntés? Mi lehet a döntés?
Hogy ez egy olyan dilemma, amit mi jogalkalmazóként kell, hogy megértsünk. Nem vagyunk jogalkotók, sem az egyik, sem a másik esetben. A főpolgármester levelet intéz az állampolgári jogok biztosához, illetve a jövő generáció, jövő nemzedék országgyűlési biztosához, valamint az egészségügyi, a környezetvédelmi miniszterhez, igazságügyi miniszterhez, és kér egy jogértelmezést. Tudni, egy idő után a főváros vezetésének fel kell arra készülnie, hogy konzultációt kell kezdeményezni, szakszeretekre kell ennek az ügynek a megértéséről. Sztrájk idején ilyen emelkedett hangulatban, meg különösen fontos ez, hogy ezt nagy nyugalommal tegyük. Mi akkor tudjuk ezt megtenni, ha azt a segítséget a központi közigazgatás megadja, hogy ad egy jogértelmezést. Mi nem vagyunk ebben a helyzetben.
Mire ez a levelezés lezajlódik, addigra vagy megfulladunk, vagy jön egy kis szél, és akkor magától megoldódik a dolog.
Nem hiszem, hogy bárki vállalna ennek a kockázatát.
Ki lesz ez a bátor ember a fővárostól, aki kiáll, és azt mondja, hogy kérem, holnaptól a páros, vagy az autó felét kitiltom?
Nézze, itt nagyon nagy mozgástér nincsen. Ha ezek a határértékek bekövetkeznek, ennek az el nem rendelése súlyos felelőtlenség. Így tehát szerintem nincs ma olyan városvezető, Demszky Gábor és én magamat is beleértve, itt a főpolgármesternél van a hatáskör, aki azt elvállalná, hogy azt üzeni a budapestieknek, hogy rettenetes a levegő minőség, de ne törődjenek vele. Ez lehet.
Tehát ha azt fogom látni a nyilvános mérési pontokon, hogy smogriadó van, akkor számítanom kell arra, hogy a főpolgármester...
Nincs más választása a főpolgármesternek.
Ha van sztrájk, ha nincs sztrájk, meg fogja lépni?
Ez a dilemma. A dilemma úgy oldható fel, hogy normális emberek beszélnek egymással, ezért beszélünk, gondolom mi is erről, amit ön felvetett, ez egy súlyos felénk jövő kérdés. Budapest környezeti adottsága ilyen szélcsendben, itt ez a lencse, nincs kiszellőzés, a szállópor és más összetértevő ilyenek a levegőnek, ha egy bizonyos határértéket elérnek, akkor már ott nagyon komoly kockázatai vannak a budapestieknek. Nem engedhetjük meg, nem vállalhatjuk fel ezt a felelősséget. Letesz egy konfliktus. A konfliktus abban fog megnyilvánulni, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy még a nagyon rossz minőségű buszok is egy főre, egy utasra, egy lakosra sokkal kisebb kibocsátásúak, mint a N darab autó, ezért korlátoznunk kell az autóforgalmat, miközben meg kell egyeznünk arról, hogy de erre az időre valamilyen toleranciát kell, hogy adjanak a szakszervezetek.
Megegyezni kell, vagy egyszerűen a törvényre hivatkozva megpróbálni a munkavállalókat utasítani?
Hát nézze, a mai világban elég sok indulat van, én azt gondolom, hogy első helyen meg kell próbálni megérteni és jogértelmezést kérni, második helyen tárgyalni, és hogy végképp kudarcos a dolog, akkor lehet ezt egy utasításos rendszerbe venni, azért mégiscsak együtt tanuljuk ezt a demokráciát, nincs nagy gyakorlat a Budapestnek, sem egy többnapos BKV-sztrájk, sem egy elhúzódó smogriadó esetén, itt két rettenetesen fontos érdeket kell összebékíteni, ez a felelősség.
Jó, csak erre nem látom, én változatlanul nem látom az időt az érdekek összebékítésére. Ha holnap bejeleznek a mérőműszerek Budapesten, akkor a főpolgármesternek kötelező elrendelni a smogriadót.
A tájékoztatási fokozatot. Így néz ki, hát reménykedünk benne, hogy mikor minden órában, tehát itt egy nagyon-nagyon összefogott jó rendszer van, ráadásul hallgatók tudják, hogy webes felületen is látják a mérőpontokon az értékeket, tehát itt még, hogy úgy mondjam, el se lehet sunnyogni mestélyesen szólva.
Tehát ha azt látom, hogy smogriadó van, akkor számíthatok arra, nem számíthatok, kell számítanom arra, hogy mindjárt kitiltják az autók felét a városból, ha van sztrájk, ha nincs sztrájk. Ez a normális eljárás.
Ugyanolyan kérdésről beszélünk, mint a sztrájk alaptételeiben. Van-e józan normális megértés, hogy van egy helyzet, ami mindannyiunk, 1.700.000 ember, plusz a város napi vendégköre, a itt dolgozók, az itt turistáskodók, életminőségéről van szó, ezt a kockázatot nem vállalhatja fel az önkormányzat. Ergo mindent tőlünk tehetőt meg kell tenni, hogy ezt a konfliktust feloldjuk.
Mi is az önkormányzatnak kell fölvállalnia, mert Budapesten az önkormányzat az úr. Magyarán nem mutogathat senkire, nem nagyon kérhet jogértelmezést.
Tudja, úgy van, hogy egy helyi rendelet és a sztrájk törvény a joghierarchiában elég messze van egymástól. Mi nem tudjuk értelmezni a törvényt, mert nem áll módunkban. Ezt a jogalkotó és a központi állami igazgatás teheti meg, ezért fordul a főpolgármester ezzel a kéréssel több helyre. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt években mindenki nagyon nagy érzékenységgel készült erre, ezért sok segítséget kaptunk. Úgy az ombudsmanok útmutatásai, az egyes ügyeknek a tanulási tapasztalatai, mint például a környezetvédelmi társaság, nagyon határozott kiállás és jó kiállás, tehát ebben nem tudok negatív dolgokat mondani, visz előre bennünket abba az irányba, hogy egyre határozottabban lépjünk fel ezzel szemben. Nekem volt egy ilyen nagy kommunikációs konfliktusom ebben az ügyben, ahol nem voltam sikeres, mert nagyon erősek az indulatok. Sztrájk idején meg különösen nagyok az indulatok. Tehát itt a nyugodt, de határozott fellépés kell. Kérem, ha itt a levegő minőség olyan határértéket felvesz, amilyet, akkor nincs alternatívája a városvezetésnek, lépnie kell. Pont.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ikvai Szabó Imre főpolgármester helyettes az aréna vendége.